Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk János apostol első levele második fejezetében, a harmadiktól a hatodik versig a következőképpen. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Amen. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban egy gyerekkori nyaralásunk alkalmával személyesen is találkozhattam egy bűvésszel. Előadást tartott, és az előadás végén néhány érdeklődő gyermeknek megmutatott néhány fortélyt. Természetesen onnantól fogva engem is nagyon érdekelt a bűvészet, és kellett egy Rodolfo dobozt is venni a szüleimnek, és folyamatosan gyakoroltam a különböző trükköket. A bűvész csal. De hogyan csal? Legtöbb esetben úgy, hogy a néző figyelmét eltereli, és a nagy egész helyett valami apró részletre irányítja rá a figyelmet. Kihangsúlyoz egy bizonyos mozdulatot azért, hogy mindenki arra a mozdulatra figyeljen, és közben meg tudja tenni azt, amit akar. Megkérje a nézőt, hogy a kezére koncentráljanak, mert ott zajlik a mutatvány, közben pedig gyakorlatilag, hogyha a kezét nem mozdítja, akkor fejen is állhat. A néző észre sem vesz semmit. A sátán a legnagyobb bűvész. Úgy irányítja a figyelmünket, mintha a fontos dolgokra hívná fel a figyelmet. És mi asszisztálunk hozzá. Sajnos sokszor mi is beleesünk a csapdába. Nagyon szeretem és nagyon hasznos dolog a Biblia olvasó útmutató, amit itt is mindenkinek szeretettel ajánlok, hogy akinek nincs, az még szerezzen be, az iratterjesztésünkben is kapható. Mert elmélyítheti, segítheti és kiszámíthatóvá teheti a Biblia olvasásunkat. Ez a kis könyvecske egy szentírási idézet gyűjtemény, amelyikben minden napra több bibliai szakasz áll előttünk. Ezt az úgynevezett lózungot 1728 óta a németországi Herhut faluban állítják össze, melyben az Ószövetség és Újszövetségi igeverseket és olvasmányokat találunk. Az Ószövetségi igehelyeket imádságos szívvel egy kalapból húzzák ki, mondhatnánk sorsolják, amelyhez, mint egy magyarázatként választják ki az Újszövetségi igeverset. Mert nem elég a kisorsolt igevers, éppen azért, hogy ne lehessen vele trükközni. Hiszen bár egy-egy rövid mondat áll a könyvecskében, de tudni kell, ismerni kell hozzá, adott esetben hozzáolvasni a szöveg környezetet is. A tágabb mondani valót, az összefüggéseket, hogy jól megértsük, hogy miről szól ez a szakasz, és ne értsük félre. Mert egyébként a kiragadott mondatok furcsán hangozhatnak, önálló életet kezdhetnek élni. Azt szoktam mondani, hogy sokan úgy olvassák a Biblia olvasó útmutatót, mint egy horoszkópot. Hát nem az. Nem az. Csak a kézre koncentrálunk néha, és nem veszük észre, hogy a bűvész fejre állt. Isten igéje nem kiragadható az összefüggéseiből. Ez jutott eszembe akkor is, amikor a mai alapigénket csak úgy önmagában elolvastam. Elárulok egy kis kulisszatitkot, hogy hogy szoktam én készülni az ige hirdetésre. Általában már hétfőn, azaz holnap majd előveszem a következő heti ige hirdetési alapigét, amit ugye úgy rendelnek. Ezt elolvasom önmagában. Egy kicsit hagyom, hogy érlelődjön bennem, ez lehet egy-két nap is akár. Majd hozzáolvasom a szöveg környezetét, adott esetben mondjuk itt János levelét. Aztán utána még egy-két nap elteltével olvasok hozzá kommentárokat és magyarázatokat, és úgy készül aztán később az ige hirdetés. Ha mai alapigénket így önmagában végig olvassuk, akkor mi jut eszünkbe? Én elmondom majd, hogy nekem mi jutott, de olvassuk el még egyszer közösen, ezért van kivetítve is. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Egy mondatban így foglalhatnám össze, tartsd meg a parancsolatokat. És már is eljutunk egy olyan pontra, amit mindenki vár és elvár a keresztény embertől. Sőt, még a keresztény ember sokszor maga is elvárja saját magától. Hát mire gondolunk, amikor parancsolatról beszélünk? Természetesen a 10 parancsolatra, arra a törvényre, amit Isten adott, hogy tartsa meg az ember. És lám, ezt erősíti János is a levelében. Tartsd meg a parancsolatokat, legyél tökéletes, élj úgy, ahogy azt Isten is tenni, bűn nélkül. És mit tesz az ember? Igyekszünk, törekszünk, próbálkozunk. Börtön misszió szolgálatom alatt volt egy ember, aki rendszeresen lejárt a missziós alkalmakra, és hallgatta Isten igéjét, és úgy látszott, hogy fogékony is rá. Közel volt a szabadulása, és ő megfogadta azt, hogy szabadulása után jó útra tér. Terveket szövegetett, és azt mondta, menni fog, és akkor Isten is megáldja majd a próbálkozásomat. Néhány hónap múlva ismét bent volt a börtönben. Kérdeztük, hogy mi történt. Nem ment, válaszolta. Igen, így vagyunk vele. Nem megy. Nem lehet megtartani azokat a parancsolatokat. Főleg akkor, hogyha úgy értelmezzük őket, ahogyan Jézus is tette, a hegyi beszédben olvashatjuk, csak egyet kiragadva, ne ölj parancsolatról. Ezt mondja, megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Tehát mit mond Jézus? Aki haragszik a másik emberre, az már ölt. Hát van olyan, aki ezt meg tudja tartani? De akkor ki üdvözülhet? Tehetnénk fel a kérdést a tanítványokkal együtt, főként ha ezt az igét nézzük. Kicsit menjünk tovább ettől az igétől, kicsit távolabbról szemléljük a mai igehirdetési alapigét, de olvassuk a kicsit tágabb szöveg környezetét is, akkor az első fejezet 8. versétől olvashatjuk, és Csabi, kérlek, hogy itt ezt is írtam. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Majd ezután folytatódik alapigénk. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Rájöttünk a trükkre? János mai alapigénkben nem a tökéletes keresztényről beszél. Nem azt mondja, hogy tartsd meg a 10 parancsolatot, és jó leszel az Istennél. Nem is azt mondja, hogy próbálkozz. Ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg. Ez a mondat hangzik el a gyónási liturgiában is az úrvacsora vételek előtt, mert lehet próbálkozni. Sokan mondják, amikor jönnek például temetést bejelenteni, hogy nem járt templomba, nem is hitt Istenben, de jó ember volt. mit jelent jónak lenni? Azt jelenti, hogy nem követett el bűnt. Ha ez így van, akkor biztosan üdvözült. A gazdag ifjú Jézus történetében büszke volt arra, hogy ő bűntelen. És Jézus egy pillanat alatt elmondja neki, hogy mi is az, ami bűn az ő életében. Ami ott van az óra előtt, és észre sem veszi. Hogy bár névleg Istent nevezi urának, de valójában a vagyon bűvöletében, a vagyon hatalmában él. Nincs igaz ember egy sem, mondja Pál apostol a római levélben. Az Isten követelmény rendszerének nem lehet megfelelni. Jobban mondva, csak azzal, hogy törekszem, hogy akarok, ezzel nem. De van valami, ami segíthet, és erről beszél János a mai alapigényben, illetve még mindig az előzményében. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Jézusnak azért kellett eljönnie ebbe a világba, hogy elszenvedje bűneink büntetését. Azért jött, mert mi nem tudunk tökéletesek, jók, az Isten rendelésének megfelelő életet élők lenni. Meghalt a bűneinkért, meghalt helyettünk. Ez az evangélium, ez az örömhír. És itt következik mai alapigénk még egyszer. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismeri őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. És talán így már más lesz a mondat értelme, mert rájövünk, hogy kiről is beszél itt János. Ha behelyettesítjük a személyes névmás helyére Jézus nevét, akkor a szövegből kitűnik, hogy János, amikor a parancsolatról beszél, akkor nem Isten törvényére, nem a 10 parancsolata, hanem valami egészen másra gondol. Jézus parancsára, amely ugyan nem ellenkezik a törvénnyel, nem ellenkezik a 10 parancsolattal, de megmutatja, hogy hogyan lehetséges megtartani azt. Jézus parancsolata, a szeretet parancsolata. A Jánosi evangéliumban a 13. fejezetben olvashatjuk, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ezt hangsúlyozza Pál apostol is, Rómaiakhoz írt levélben, senkinek se tartózhatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Péter is erről beszél. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. És János alapjénk után nem sokkal ezt írja, az Isten parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. A szeretet parancsolata nem egyszerűen azt jelenti, amit a hippi korszak hirdetett, a nagy egyetemes szeretetet, hiszen erre az ember nem képes önmagától. Az egymás iránti szeretet, amit Jézus parancsba ad, az Isten szeretetéből táplálkozó szeretet. A 4. fejezetben írja János, abban nyilvánult meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Mai alapigény tehát arról beszél nekünk, hogy a szeretet az legyen nyilvánvaló az életünkben. Az a szeretet, amely Istentől jön, mert mi megismerhetjük Istent. János levele akkor fogalmazódott meg, amikor egy tév tanítás, a gnoszticizmus ütötte fel a fejét Efezusban. Gnózis azt jelenti tudás, megismerés, titkos ismeret. Azt tanították ezek a tév tanítók, hogy amikor az ember képes eljutni a megismerés, a gondolkodás által a tökéletes állapotba, akkor megistenülhet. Ez a tév tanítás máig nem veszett ki. Mai napig benne van az emberekben. Én képes vagyok. Én megoldom. Én. Az igazi megismerés, mondja János, nem azt jelenti, hogy eljutok hozzá gondolkozásban, hanem azt, hogy megismerem őt olyannak, amilyen. A házastársak közötti egység több annál, mint hogy azt mondom, hogy ő számomra a racionálisan legjobb választás. Tehát őt választom, mert illik hozzám. Sőt, nem is azt jelenti, hogy szerelmesek vagyunk, és ezért összeházasodunk. A megismerés nem ráció, nem észkérdés, és nem érzelem, hanem mindkettő, és egyik sem. A görög nyelv ezt egyetlen szóval fejezi ki, agapé. Erről a szóról néhány hete már beszéltem. Isten szeretetét fejezi ki így az új szövetség. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Hogyan lehetséges ez, amit János tanácsol alapigényben? Úgy, hogyha nem sietek, nem rohanok, ha nem tervezek, ha nem akarok, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Engedjük azt, hogy szeressen bennünket az Isten, és engedjük, hogy hasson ránk az ő igéje. Legyünk vele napi kapcsolatban, olvassuk, hallgassuk az igéjét, és szóljunk hozzá bátran, engedjük, hogy szeressen bennünket. Ez mai alapigénk üzenete. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztusban megváltót küldtél ebbe a világba. Köszönjük azt, hogy ez a megváltás, ez nekünk is szól. Add Uram, hogy el tudjuk fogadni ezt az üzenetet. Kérünk téged, hogy Jézus Krisztus világossága a mi életünket is megvilágosítsa. S add, hogy ebből a te szeretetedből, amelyet megmutattál ő benne, mi is táplálkozhassunk, mi is megérthessük, hogy te nem kérsz, követelsz tőlünk, hogy te nem a parancsolatok terhét adod nekünk, hanem te a szereteteddel akarsz megajándékozni bennünket. Add, hogy megértsük és meglássuk ezt a szeretetet. Add, hogy a veled való kapcsolatban erősödjünk, a te megismerésedben gyarapodjunk. Erre segíts, így vezess bennünket, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. És hadd küzdek ez az előbbi énekhez, mert látom, hogy nem mindenki énekelte, nem feltétlenül kell ezt tudni, de minden Isten tiszteletünkön a prédikáció után ezt az éneket énekeljük, Jézus a te beszédet teremjen jó gyümölcsöket. Ez az énekes könyvünkben a 12. oldalon, ahol az Isten tisztelet rendje is megtalálható, olvasható ez az ének, és lehet követni, tehát nem érdemes ilyenkor lapozgatni, hanem egyszerűen előre lapozni, és a 12. oldalon a szövege olvasható. Hirdetések következnek. Az örök élet és a feltámadás reménységében búcsúztunk az elmúlt héten Antal Györgyné született házkötő Mária és Kürti Istvánné született Sprenger Katalin testvéreinktől. Jézus ezt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Elünk testvéreinkről az záró imádságban megemlékezünk. Az ökumenikus imahét budafoki záró alkalmára ma este 7 órakor kerül sor a Szent Lipót templomban. Ezúttal köszönöm azoknak, akik a csütörtöki alkalmon segítettek, mind az Isten tiszteleten, mind a szeretett vendégségen. Köszönöm azoknak is, akik süteményt hoztak erre az alkalomra. A heti alkalmainkat hirdetem, holnap este 6 órától felnőtt hittal lesz, szerdán este 6 órától bibliaóra, csütörtökön délelőtt 10 órakor is bibliaórára várjuk a testvéreket. Csütörtökön 4 órakor pedig a hittan órára kerül sor itt a gyülekezeti teremben. Pénteken este 7 órakor ifi lesz. 2 hét múlva majd, február 9-én, vasárnap délután 5 órakor a becsesre kerül sor a családi istentiszteletünkre, amelynek témája most a farsang lesz, úgyhogy a tavalyi évhez hasonlóan kérnék mindenkit, hogy kezdjen el gondolkozni annak azon, hogy minek fog beöltözni, ugyanis jelmezversenyt fogunk hirdetni. Most meghirdettem a jelmezversenyt, úgyhogy felnőttek is és gyerekek is jelmezben jelenjenek meg, legyenek szívesek ezen az alkalmon. Február 13-án csütörtökön este 6 órától presbiteri ülést tartunk. Az erdélyi testvérgyülekezettel kapcsolatban a múlt héten már hirdettem, miután kaptunk egy jó nagy adag könyvet, amit ezúton is köszönünk szépen, de kiötlöttük azt, hogy esetleg az erdélyi testvérgyülekezetnek szüksége lehet ezek közül a könyvek közül némelyekre, és meg is kérdeztem az erdélyi testvérgyülekezetünk lelkészét, hogy szükség van-e rá, és igennel válaszolt, és azt mondta, hogy szép irodalmi, illetve történelmi könyveket szívesen várnának a gyerekeknek az iskolába, illetve a gyülekezet számára is. Úgyhogy esetleg akinek van otthon használt, de jó állapotú, szép irodalmi vagy történelmi könyve, az kérem, hogy hozza el. Mindenkinek van plusz példánya, hogy ajándékba kapott, és tovább szeretett volna ajándékozni, azt kérem, hogy ide ajándékozzuk majd ezeket a könyveket. Készülni fog egy lista is a könyvekről, vagy esetleg olyan könyvekről, amit szívesen látnánk, szívesen várnánk. Ezek közé ezt egy történelmi tanár már összeállította a történelmi könyvekről, majd egy magyar tanár jelentkezését várom, aki szívesen összeállítana a szép irodalmi könyvekről is egy ilyen listát. Az Isten tiszteleten többször is levette a biztosítékot valami. Elárulom, hogy mi volt ez. A vízforraló, mert hogy készül a te a gyülekezeti teremben, és ők nem tudják, de én igen, hogyha bekapcsolják a vízforralót, akkor, és itt megy a világítás az oltártérbe, akkor ez leveri a biztosítékot. A templomnak az elektromos hálózata az idén meg fog újulni. Nézek fel ugye úrra, és ő bólogat, hogy igen, meg fog újulni. Úgyhogy ez a probléma majd kiküszöblődik, de ez figyelmeztetett bennünket arra, hogy várnak bennünket forró teával majd az Isten tisztelet után a gyülekezeti terembe. Ezzel egybekötve majd egy idegen vezetést is szeretnék tartani, mert kiderült, hogy sokan nem látták még azt a épület részt, amiben felújításokat tervezünk, vagy hát kialakítás, lakás kialakítását tervezünk, és ezt szeretném megmutatni azoknak, akiket ez érdekel. Úgyhogy az Isten tisztelet után megittuk a teát, és akkor átmegyünk majd ebbe az épület részbe. Csak hogy tudjuk, hogy azok az adományok, amiket erre kértünk, az mire is fog majd elmenni, ott részletesen is beszámolunk majd róla. Szeretettel hívom fel a figyelmet az iratterjesztésre benne az evangélikus életnek a mostani számára, illetve az igehirdetésben is említett bibliaolvasó útmutatóra. A mai prédikációnak az írott példánya is elvihető az iratterjesztésből. Most a megkezdett énekünk utolsó verszakát énekeljük. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökké. Amen.